Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-52-00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. Autonóm közlekedés és mesterséges látás, ELTÉS kutatások gyorsítják a valós idejű feldolgozást.
Kimegyünk az utcára, felvételeket készítünk, azaz közlekedési szituációkat rögzítünk, magunk tudjuk összeállítani a mérési eszközeinket, kamerák számát meghatározzuk, hány eszköz, milyen egyéb érzékelőt teszünk fel, és érdekes közlekedési szituációkat dolgozunk fel.
Meseterápia. Hogyan segítenek a történetek a lelki nehézségek feldolgozásában?
Ezek a mesék velősebben, lényeglátóbban tudnak egy-egy élet problémával rámutatni a lényegére, és hogy arra mi a megoldás. Milyen lehetőségeink vannak, milyen stratégiák és milyen erőforrások, amikhez nyúlni tudunk, amikor ilyen és ilyen jellegű problémánk van.
Csak egy falat édesség, de sokkal több annál, vagy mitől lehet emlékezetes egy bombon?
Eleinte nem voltak bombonok, eleinte csak a folyadékot ízesítették, akár erősen, csilivel, mézzel, fahéjjal. Később jött az, hogy bombonokat készítettek, és ez nagyon elterjedt a világba, hisz egy szem boldogság.
Trendidők.
Önállóan közlekedő járművek, amelyek gyorsabban és kevesebb erőforrással dolgozzák fel a környezetünkből érkező információkat, ezen dolgoznak az ELTE informatikai karának kutatói. A geometriai számítógépes látás kutatócsoport háromdimenziós gépérzékeléssel foglalkozik, eredményeik pedig jelentős számítási kapacitást takaríthatnak meg az autonóm rendszerekben. A kutatás már szakmai elismerést is hozott, a hallgatók a tudományos mecenatúra pályázaton értek el sikereket. A részletekről Vajda Klára beszélgetett Hajder Leventével, az ELTE docensével, a kutatócsoport vezetőjével.
Mivel foglalkozik a geometriai számítógépes látás kutatócsoport?
A számítógépes látás az elsősorban kameráknak a feldolgozásával foglalkozik, de lidar érzékelőkkel is foglalkozunk. A lidar érzékelők azok háromdimenziós pontfelhőt készítenek a környezetből, a kamerák azok pedig képeket, és ebből geometriai algoritmusokkal, tehát matematikai algoritmusokkal készítünk térbeli információt. Három dimenzióba rekonstruáljuk a tárgyakat, mozgásokat határozunk meg.
Mire fókuszáltak a kutatásban?
Több fókusza is van, az egyik az a kameráknak és a lidaroknak az úgynevezett közös kalibrációja, hogyha együtt akarunk két eszközt használni, akkor a méréseket időben is és térben is egymáshoz képest meg kell határoznunk. Tehát azt a teret el kell helyeznünk, amit a kamera lát, ezt a lidar pont felhőn meg kell határoznunk, hogy melyik részt látja a kamera, és akkor a lidar és a kamera méréseket egymásnak meg tudjuk feleltetni.
Nyilván a kutatócsoport tagjai nagyon értenek hozzá, de hogyan teszik ezt fogyaszthatóvá, akár itt az egyetemen a hallgatóknak, vagy az érdeklődőknek?
A hallgatók azért fontosak, mert ők gyakorolnak a mi adatainkon, és számukra méréseket csinálunk, illetve hogyha valaki doktoranduszként szeretne csatlakozni hozzánk, akkor érdekesebb elméleti feladatokat is megoldhat, mint amilyen ez a kalibrációs feladat is. Kimegyünk az utcára, felvételeket készítünk, azaz közlekedési szituációkat rögzítünk, magunk tudjuk összeállítani a mérési eszközeinket, kamerák számát meghatározzuk, hány eszköz, milyen egyéb érzékelőt teszünk fel, és érdekes közlekedési szituációkat dolgozunk fel. Például, hogyha szeretnénk kimenni mondjuk egy körforgalomba és azt nézni, hogy az autók mikor hagyják el a körforgalmat, akkor a kerék, az első keréknek a fordulási szöge az egy fontos információ, felveszünk ilyen felvételeket, tehát autók kerekeit rögzítjük, videót készítünk róla, és a kerék fordulási szöget a kamera alapján meg tudjuk határozni. Tehát a másik autónak a pályáját tudjuk, és az elsőbségadási szituációt el tudjuk dönteni.
A kutatócsoportban mi alapján választanak be hallgatókat, kik végzik ezeket a méréseket?
Tárgyakat is oktatunk nekik, MSC mester szinten. A tehetségesebb hallgatóknak szoktunk szólni, hogy nincs-e kedvük csatlakozni, illetve van, hogy ők jelentkeznek, akkor bátorítjuk őket, hogy jól tanulják meg az anyagot, és kápráztassanak el minket a vizsgán, és akkor csatlakozhatnak a kutatócsoporthoz.
Előfordul, hogy önök is tanulnak tőlük, a hallgatóktól?
Természetesen ez egy közös munka, úgyhogy egymástól lessünk el fogásokat. Például a eszközök alkalmazásában ők jobban követik a újabb eszközöket, letöltik az internetről, és akkor mi tőlük lessük el, hogy mit érdemes egy adott feladatra használni. Úgyhogy ez egy kölcsönösen jó együttműködés, mindenki tanul mindenkitől.
Trendidők.
A mesék nem csak szórakoztatnak, hanem segíthetnek megérteni saját élethelyzeteinket is. A meseterápia során a történetek szimbolikus képei és ősi motívumai ösztönzik a lelki folyamatok feltárását és feldolgozását. A foglalkozásokon gyakran jelenik meg az alkotás is. Rajz, festés vagy más kreatív eszközök. Kertész Kata meseterapeutát, Osd Erika arról kérdezi, hogy kiknek és hogyan segíthet ez a módszer.
Ön, mint meseterapeuta, egyben pszichológus is.
Igen.
Ha egy kliensnek szüksége van segítségre, miért dönt amellett, hogy meseterapeutát választ?
Nagyon sokféle módszertant használnak a pszichológusok. Ez egy viszonylag új terápiás módszernek minősül, bár maga a pszichológia tudománya sem túl nagy múltra tekint vissza. Kb. Az elmúlt 20 évben kezdtek el egyre többet foglalkozni azzal, hogy meseterápia, és nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek. De egy felnőtt ember eszébe az jut, hogy az én kőkemény, súlyos problémáim, amiktől nagyon rosszul érzem magam, az én szenvedésem az nem egy gyerekjáték. Mi köze van ennek a meséhez, ugye ez így fel szokott merülni sajnos az emberek fejébe, de hát az a köze, hogy a mesék azok olyan csodálatosan szép, szimbolikus történetek, hogy azok minden problémát, minden élethelyzetet sokkal egyszerűbben ki tudnak és rövidebben fejezni, ráadásul még megoldásokat is kínálnak rá, főleg a népmesék. Ezek a mesék velősebben, lényeglátóbban tudnak egy-egy életproblémával rámutatni a lényegére, és hogy arra mi a megoldás. Milyen lehetőségeink vannak, milyen stratégiák és milyen erőforrások, amikhez nyúlni tudunk, amikor ilyen és ilyen jellegű problémánk van.
Milyen problémákkal fordulnak az emberek meseterapeutához?
Lehet párkapcsolati problémája, veszteségfeldolgozási problémája, nem feltétlenül haláleset, mert egy munkahely elvesztése is ugyanolyan gyászfolyamatokat generál, vagy egy szerelmi kapcsolat megszakadása, bármilyen társas kapcsolatban való elakadás, vagy mondok egy nagyon egyszerűt, önismeretre vágyik és szeretne fejlődni, abban is tud ez segíteni. De hangulatzavarokban, depresszióra, vagy akár pánikrohamokra, ez egy abszolút hatékonyan működő terápiás módszer, és nagyon finoman alkalmazkodva az ő személyiségéhez, hangulatához és lelki állapotához működik. Elmondja, hogy milyen problémával jött, akkor én fogok hozni egy népmesét, vagy egy magyar népmesét, vagy a világ bármely tájáról származó népmesét, ami szerintem kapcsolódik az ő problémájához, és nem is egyel fogunk ilyennel foglalkozni. Mindig az adott személytől, az adott problémától függ, hogy én milyen mesét választok ehhez a gondhoz, amivel ő küzd. Nagyon kíméletes, ám de hatékony módszer, mert ez egy sokkal ősibb dolog a népmeséknek a bölcsessége és tudása az emberi problémánkról, mint maga a pszichológia tudománya.
Trendidők.
A bonbon tudatosan megalkotott élmény. Az ízek rétegzettsége, a textúrák játéka és a megjelenés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy falat emlékezetes legyen. A kézműves csokoládék világában egyre nagyobb szerepet kap az alapanyagok minősége, az egyedi formák és a letisztult, mégis karakteres megjelenés. De mitől válik igazán különlegessé egy bonbon? Erről beszélgetett Major Eszter Anna Szamos Gabriellával.
Sokan azt gondolják, hogy a csokoládé csak, és itt idézőjeles a csak, édesség. Ön szerint mi minden lehet egy bonbon valójában?
Sok csokoládéről szóló könyvnek az a címe, hogy a boldogság forrása. És ez nagyon így van. Tehát egy kis szembombot az ember bekap, kóstolgatja, és ez egy nagyon jó érzéssel tölti el az embert. És ezért van az, hogy amikor nagy ünnepek jönnek, vagy egy születésnap, egy névnap, hogy akkor adunk a társunknak, vagy a családtagunknak egy bombont ajándékba. Azzal, hogy élvezze, nagyon-nagyon régen tudják már, hogy ez a szerepe, a boldogságot váltson ki. És eleinte nem voltak bombonok, eleinte csak a folyadékot ízesítették, akár erősen, csilivel, mézzel, fahéjjal. Később jött az, hogy bombonokat készítettek, és ez nagyon elterjedt a világba, hisz egy szem boldogság.
Fontos a külcsíny? Fontos az, hogy egy bombonnak milyen a ruhája?
Szerintem igen. Nekem örömet szerez az, hogy egy szép doboz kiteszek az asztalra, a sublótra, és amíg el nem jön az a pillanat, mikor megkóstoljuk, addig oda tekintek, nézem, tehát számít az esztétika, hogy kínálja magát.
Van esetleg olyan személyes élménye, emléke, ami valamilyen módon a csokoládéhoz, az édességhez, a bombonhoz kötődik?
Emlékszem, fiatal az, hogy koromban, akkor hozták belőle a Milka, a táblacsok is nagyon finom volt. És akkor lezettem az asztalra, letörtem belőle pár kockát, és nem egyszerre, hanem ha elvégeztem a hálószobába, a konyhába, akkor mindig oda mentem, és egy szem kockát, és tudom, hogy vártam, hogy oda kerüljek, hogy bekaphassak egy szemet.
Akkor csokoládé, mint jutalom.
Igen, hát az is.
Szoktál, Gabriella, figyelni az embereket, akkor, amikor a szájukhoz emelnek egy falat bombont?
Igen, van egy érdekes jelenet, és ezt a cukrászdában sokszor megfigyelem, pár beül, kikérnek egy süteményt, egy csokoládét, és belekóstolnak, és abban a pillanatban átnyújtja a másiknak, és akkor tudom, hogy ízlik neki. Meg akarja mutatni, hogy az övé milyen, és ez nagyon jó érzés.
Akkor ajándék.
Igen, igen, ajándék.
Trendidők.
Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regényi Eszter összeállítását hallják.
Izolációs kísérlet magyar kutatókkal. Nemrégiben elindult és várhatóan augusztus elejéig tart az első 100 napos űranalóg izolációs kísérlet, amelyben egy 6 fős nemzetközi legénység teljes elszigeteltségben él majd, a Hold és Mars küldetések körülményeit modellezve. A kísérletben magyar kutatók is részt vesznek, a Hun Ren Természettudományi Kutatóközpont munkatársai a pszichológiai folyamatokat vizsgálják majd. Ezzel a kutatással kiderülhet, hogyan viseli az ember a hosszú bezártságot és elszigeteltséget, vagyis milyen pszichológiai hatásokkal kell számolni a jövő űrutazásai során. A program segíthet felkészülni a hosszú távú űrmissziók egyik legnagyobb kihívására, a mentális terhelés kezelésére. Műanyagból hidrogén napfénnyel. Kínai kutatók olyan eljárást dolgoztak ki, amely napfény segítségével bontja le a műanyag hulladékot, miközben hidrogént termel. A folyamat egy speciális, fényre aktiválódó katalizátorral működik, így egyszerre csökkentheti a hulladék mennyiségét és állíthat elő tiszta üzemanyagot. A módszer egyelőre laboratóriumi szinten működik, a gyakorlati alkalmazáshoz még tovább kell fejleszteni. Az egérmozgást is figyeli a Meta. A Meta, a Facebookot és az Instagramot is tulajdonló amerikai technológiai vállalat belső rendszerekkel követi alkalmazottai egérmozgását és billentyű leütéseit, hogy ezekből adatokat gyűjtsön mesterséges intelligenciája betanításához. A cél az, hogy a modellek valós felhasználói viselkedés minták alapján fejlődjenek, így pontosabban reagáljanak a mindennapi digitális helyzetekre. A gyakorlat ugyanakkor adatvédelmi kérdéseket vet fel, különösen a dolgozók megfigyelésének mértéke miatt.
Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15:10-kor jelentkezünk. A műsort a Duna Média